Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és köszöntöm a stúdióban dr. Téglás Pétert. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Mit hoztál Péter ma nekünk?
Egy nagyon érdekes filmet hoztam, a Botrány a 2806-os szobában, ez a címe annak a négy részes dokumentumfilmnek, amely 2020 decemberében a HBO Go mozi csatornán jelent meg, a mai napig elérhető, és mielőtt egyébként magának a filmnek az ismertetésébe belekezdenék, kötelességszerűen fölhívom a figyelmet, amelyet egyébként maga a mozi csatorna is megtett, hogy a film megosztó, botrányos és provokatív, ennek okán csak 16 év felettieknek ajánlható. Én ezt még annyival is kiegészíteném, hogy aki az ilyenféle erőszakos szexuális dolgokkal kapcsolatban, akiknek fenntartásaik vannak, hát nyilván azok számára sem ajánlatos ez a film. Na most ez lehet, hogy egy kicsit félelmetesebbre sikerült bevezető, és hát ugye rögtön mindjárt az elején elveszítünk jó néhány hallgatót, hát ezt nagyon-nagyon nem szeretném. Azért nem valami szörnyűséges horror történetről van szó, ez egy 2011-ben megtörtént eset, és föltételezem, amikor majd a részletes ismertetésbe belekezdek, akkor az újságolvasó és a tévénéző hallgatók, akik figyelemmel kísérik a világ eseményeit, azonnal rá fognak ismerni, hogy miről van szó. Tudnilik, ez a maga idején, tehát még egyszer mondom, 2011-ben egy olyan világbotrány volt, hogy lényegében ennek természetesen mindenfelé híre ment, hát mindenki csak szörnyülködött rajta. Miről van szó tulajdonképpen? Az egykori IMF, a Nemzetközi Valuta Alap vezére 2011 májusában New Yorkban tartózkodott, hát ugye New Yorknak a legelőkelőbb, és hát ugye legbefolyásosabb negyedében, a Manhattanben, és ott a legelőkelőbb és legszebb szállodában, a Sofitelben, és a Sofitelben a legelőkelőbb elnöki lakosztályban élt, hát ez egy ilyen fél futballpálya nagyságnyi lakosztály, bizonyára elfért benne egyedül. A lényeg az, hogy...
el is tudunk képzelni hétköznaplós emberek, azt hiszem.
Hogy ami hát ugye egészen döbbenetes, és ami valóban a világban óriási csodálkozás és megdöbbenést váltott ki, az pedig az, hogy a reggeli órákban ugye megjelent a takarítónő, hát aki járt szállodába, az nagyon jól tudja, hogy mi a rend. Megjelent a takarítónő, előre jelezte jó hangosan, kopogott, jelezte, hogy takarítás. Bement az apartmanba, és egyszer csak ugye fölbukkant a Dominik Strauss-Kahn nevezetű ember, aki egyébként ebben a minőségében, IMF vezér minőségében a világ 7. vagy 8. legbefolyásosabb emberének számít. Nos, fölbukkant ebben a lakosztályban mesztelenül, gyakorlatilag szinte azonnal ráugrott a takarítónőre, közösülni akart vele, birkózás kezdődött, megtépte a ruháját, orális szexre akarta kényszeríteni. Hát egy elhúzódó tusakodás volt. Most nem a frivolitás miatt mondom, mert amit most mondani szeretnék, annak később nagyon súlyos és nagyon komoly jelentősége lesz. A Strauss-Kahnnál bekövetkezett az úgynevezett ejakuáció, és az ondó a hölgynek a ruházatára, illetőleg a környező falra, illetőleg szőnyegre fröccsent.
Hát maga már a film cím, azt gondolom, egy pszichoszthrillert idéz előttünk, és tulajdonképpen majdnem, hogy arról is van szó, amellett, hogy ez egy valós történet.
Hát így van. Tehát a pszichotrillerekbe ugye a fantázia ilyen dolgokat nem tud kitalálni. Tehát amit a valóság produkál, az egyszerűen követhetetlen. Tehát hát még egyszer mondom, ez a világ 7. legfontosabb embere. Egyébként a 2008-as válság idején ő volt az IMF-nek a vezére, és hát egyfajta világ megmentő szerepben fogadták őt el, mert egy rendkívül okos, a pénzügyekhez nagyon értő ember, egyébként óriási gyakorlata volt, mert korábban Franciaországban számos olyan miniszteri pozíciót töltött be, ahol gazdasággal és pénzügyekkel kellett foglalkozni. Nos, és amikor ezt a áldásos tevékenységét a takarítónővel befejezte, minden különösebb sietség nélkül fölöltözött, lement a recepcióra, kijelentkezett a szállodából és eltávozott. Hát ugye ez a szerencsétlen asszony, aki egy afrikai menekült, és éppen hogy csak tudott még ebben az időben angolul, de hát élete hatalmas szerencséjének élte meg azt, hogy egyáltalán Amerika befogadta őt, és azt, hogy tudott elég szorgalmas és rátermett lenni, hogy ebben a szuperluxus szállodában őt takarítónőként alkalmazták. Tehát összeomlott lelkileg, ruházat összetépve, arca összemaszatolva, és hát a biztonsági szolgálat egyik munkatársa arra vetődött, és hát döbbente kérdezte, hogy hát úristen, hát mi történt veled? Na most ő hosszú ideig gondolkodott azon, hogy nem fogja elmondani. Tehát annyira félti az állását, hogy ő ezt nem fogja elmondani, hogy ő vele mi történt, végül is túlélte, nem halt bele, de hát ugye nem hagyták békén, addig noszogatták, amíg aztán csak elmondta a történetet, és hát ugye a biztonsági szolgálatnak tetejében volt egy vezetője, egy parancsnoka, egy Afganisztánt megjárt tiszt, egy olyan 2 méter magas, 2 szekrény ajtónyi szélességű vállakkal, egy erős, reszelős hanggal, tehát én mondjuk semmi szín alatt nem szeretnék vele konfliktusba kerülni. Az olyan rettenetesen fölháborodott ezen, hát ez én úgy gondolom, hogy a Strauss-Kahnnak egy szerencséje is, hogy nem találkoztak személyesen ezzel az emberrel, hogy hát ő azonnal értesítette a rendőrséget. A rendőrség egyébként mintaszerűen és le a kalappa előttük azonnal a helyszínre jött, összeállították a helyszín szemlebizottságot, és a szakma szabályai szerint elvégezték a helyszíni szemlét.
Itt jöjjön most egy kis zene, és hamarosan folytatjuk a filmajánlót, amely egy 2011-es teljesen valódi története dolgoz fel, az HBO Go friss sorozatáról van szó. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk.
Vendés olvasd, és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Az HBO Go egy friss sorozatát ajánlja nekünk most dr. Téglás Péter, amely tulajdonképpen egy 2011-es teljesen valós története dolgoz fel. Szexuális abúzus áldozata lesz egy afrikai bevándorló takarító nő Manhattanben, az egyik luxus lakosztályban, és hát az abúzus elkövetője, az egy világ 7. legbefolyásosabb embere, az IMF-nek a vezére volt egy ideig. Elkezdődik a nyomozás, ott tartottunk a történetben.
Kiérkeznek a rendőrök, és mintaszerűen lefolytatják a helyszínszemlét, és rögzítik a nyomokat, egyebek mellett azt a testnedvet, amiről az előbb beszéltünk, hát ennek ott van jelentősége, hogy ugye a kriminalisztika mai állása és a tudomány mai állása mellett a DNS azonosítás az egy olyan biztos bizonyíték, hát majdhogy nem 100%-ban lehet azonosítani a tulajdonosát. Na most a rendőrök is tanácstalanok, hogy rendben van, tehát ez történt, tehát hova lett a Strauss-Kahn? És éppen az egyik nyomozó a recepción erről társalog az ott szolgálatot teljes személyzettel, amikor megszólal a telefon, mondja a telefonáló, hogy ő Strauss-Kahn, a repülőtérről beszél, és azt szeretné megkérdezni, hogy a BlackBerry típusú telefonját nem felejtette-e ott bent a szállodába, mert sehol nem találja.
Izgalmas epizód.
Hát ugye a rendőrök megnyugtatják, és hát valami őrületes szirénázással kirohannak a repülőtérre, a Strauss-Kahnt a fülénél fogva szépen visszahozzák New Yorkba, és annak rendje módja szerint szépen betaszítják egy rendőrségi fogdába. Na most ugye Strauss-Kahn reggel még a világ legelőkelőbb szállodájának legelőkelőbb elnöki lakosztályába élt, és ugye ott töltött el az idejét, délutánra sikerült neki a rendőrségi fogdára leküzdenie magát. Na most aki még ugye nem volt, vagy nem járt, vagy nem látott rendőrségi fogdát, azt én lebeszélném róla, hogy oda vágyakozzon, mert hát ugye azt nem úgy és nem azért építik meg, hogy az emberek számára kellemes legyen. Tehát ugye a kettő közötti különbség az igenis nagyon érzékelhető, mármint az elnöki lakosztály, illetőleg a rendőrségi fogda között. És aztán természetesen gyakorlatilag perceken belül az egész világ megtudja ezt a dolgot, és hát ugye a filmben egy nagyon érdekes jelenet, hadd tegyem hozzá az ismertető ezen pontján, hogy a korabeli fotókat, filmfelvételeket, hangfelvételeket használta föl zseniálisan a filmrendezője. Láthatjuk azt, amint ugye a rendőrségi autó odaáll a főbejárathoz, és hát mintegy 20 métert kell megtenni összebilincselt kézzel Strauss-Kahnnak, közben hát nem olyan túl sokan, olyan 1500 újságíró kattogtatja a gépet, és hát ott kiabál, és hát próbál kérdéseket föltenni. Átadják az ügyészségnek, az ügyészség elviszi a nyomozási bíróhoz, én most magyar jogi terminológiát alkalmazok, nem tudom, hogy az amerikaiak ezt pontosan hogy hívják, de tartalmilag ugyanaz, aki minden habozás nélkül elrendeli a letartóztatását, és az óvadék fizetésre irányuló kérelmét pedig elutasítja. És ebből a kellemes rendőrségi fogdából egy még kellemesebb börtönszigetre, ahol az előzetes fogvatartásokat végrehajtják, oda viszik át, És hát ugye ott tölti az idejét. Na most a film ugrik egyet, és mutatja Franciaországot, ahol hát a döbbenet uralkodik mindenkin, megszólaltatnak mindenkit, aki Strauss-Kahnnal valamikor együtt dolgozott, minisztertársakat, közéleti szereplőket, egyebek mellett Sárközi elnököt is, aki, és ez egy nagyon fontos momentum, hogy Strauss-Kahn annyira népszerű volt, és annyira kedvelte már a közvélemény is, hogy a Szocialista Párt képviseletében ő indult Sárközi elnök ellenlábasának, tehát a 2012-ben esedékes elnök választáson ő lett volna az ellenfele. A közvélemény kutatások szerint a Sárközinek semmi esélye nem volt már a Strauss-Kahnnal, tehát 2011-ben egy kicsit már úgy lehetett rátekinteni, mint a francia köztársaság elnökére, aki pillanatnyilag éppen egy börtönszigeten tartózkodott. Ugye ebben.
És ez valóság, könyörgöm. Hihetetlen az élet.
Ez teljes mértékben van. Hihetetlenül élvezetes a film, érdekes a film, ugye a francia szálak fölelevenítésében, ugye ezek a nagyon kifinomult politikusok, akik hihetetlenül intelligensek, és hát ugye próbálják összeszedni a gondolataikat még ennyi idő távlatából is, és azzal a hamisítatlan, enyhe, affektáló hangsúlyan mondják el a maguk véleményét, és hát egyebek mellett arról is beszélnek, hogy na jó, hát ilyet tényleg nem szabad csinálni, na de hát ugye Franciaországban már csak úgy gondolkodnak a szexről, meg a férfiakról, hogy hát azok már csak ilyenek, és hát néha azok szoktak erőszakoskodni a nőkkel, és hát attól a világ nem dől össze. Tehát magyarul egy sokkal megengedőbb álláspontot foglalnak el ezzel kapcsolatban, mint az Egyesült Államokban. Igen ám, és akkor visszatérünk újra az Egyesült Államokba, időközben aztán természetesen az ügyvédei, akik hát a legjobb büntető jogászok egész Amerikában, hát csak úgy el tudom képzelni, hogy ugyan mennyi pénzért vállalhatták ennek az embernek a védelmét, elérik azt, hogy azért a nyomozási bíró az megkegyelmez, és engedélyezi az óvadék letétbe helyezését, olyan $2 millió körüli összegben is házi őrizetbe helyezi. A Strauss-Kahn felesége, egyébként harmadik felesége, egy tündéri, nagyon szép, intelligens asszony, átjön a tengeren túlra, és kibérel egy stúdió lakást, tehát egy méreg drága luxus lakást, és hát ez a szerencsétlen Strauss-Kahn a házi őrizetet a továbbiakban ebben a luxus lakásban tölti.
Az HBO Go friss sorozatát ajánlja nekünk dr. Téglás Péter, egy 2011-es valódi történet alapján készült filmsorozatot. Maradjanak velünk, hamarosan folytatódik az ajánló.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Dr. Téglás Péter ajánl nekünk egy sorozatot, amelynek címe...
Botránya 2806-os szobában, hát a 2806-os szoba a New York-i Sofitel szálló elnöki lakosztályát jelenti, és akiről szó van, az Dominique Strauss-Kahn nevezetű francia politikus, aki hát a világ egyik legismertebb embere volt ebben az időszakban, 2011-nél tartunk. A lényeg az, hogy itt következik el egy olyan esemény, az igazságszolgáltatásnak egy olyan megnyilvánulása, amely meg kell mondjam, nagyon mélyen megérintett engem is, és óriási fölháborodást váltott ki belőlem, és az óta sem tudom egyébként e tekintetben megnyugodni. Tudnélik az anyagot a rendkívül szakszerűen, kriminalisztikai szempontból rendkívül szakszerűen összeállított anyagot, amit a rendőrség átadott az ügyészségnek. Ott, hát milyen jelzőt is használjak. Néhány okos tojás elkezdett azon gondolkodni, hogy hát ez az asszony tulajdonképpen, mármint ez a takarítónő, nem szavahihető. Ezt az asszonyt ott szószoros értelemben elkezdték kínozni, naponta nem tudom hány órán keresztül hallgatták ki a legapróbb részletekre, előéletével kapcsolatban rengeteg ellenmondást fedeztek föl az elmondásából, csak hát ugye azért azt hadd említsem meg, hogy hát ugye magam is számos szexuális bűncselekmény kivizsgálásában vettem részt. A prostituált sérelmére is lehet szexuális erőszakot elkövetni, tehát az előéletnek és bizonyos vonatkozásban a szavahihetőségnek semmi jelentősége nincs, akkor, amikor ott vannak a tárgyi bizonyítékok is. Az olyan közvetett tanúk, akik tényleg néhány perccel az esemény után beszéltek a sértettel. Kérem szépen, a dolgoknak az a vége, hogy az ügyészség indítványozza a bíróságnak, a vádlottnak a felmentését, és természetesen az összes személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedés megszüntetését és az óvadék visszafizetését. Úgy, hogy Strauss-Kahn szabadul, hazautazik Franciaországba, ahol hát a közvélem egyik része szabadságharcosként fogadja, mert hát ugye meggyőződésük, hogy ez valamiféle provokáció lehetett, csak éppen azt nem értem, hogy hogyan lehet valakit ilyen módon provokálni. Fölmerült az, hogy talán a Sárközi elnök találta ki ezt az egészet, és így módon próbálta őt lejáratni, mert hát hisz mégiscsak egy nagyon veszélyes ellenfélről volt szó. A másik része pedig hát azért eléggé elítélőleg nyilatkozott erről. Amerikában is borzasztó botrány tört ki, egy mozgalom indult, kiderült egyébként, más szobaasszonyok is nagyon-nagyon hasonló módon járnak luxusszállodákba, itt magukról megfeledkezett emberek tényleg zaklatják ezeket a szerencsétlen nőket, és hát ugye az ügyészségnek a döntése és az eljárása ebben az ügyben nagyon komoly ellenérzéseket váltott ki, és szakmailag is tarthatatlan, tehát az az érvrendszer a szakmailag is tarthatatlan. Strauss-Kahn hazatér, és hát ott elkezdi megmagyarázni, hát, hogy jóval erősebb a politikai befolyása, az egy külön fölháborító szereplés, amikor úgy ad magyarázatot a történetekre, hogy gyakorlatilag egy szelidített riporterrel, ugye előre betanult szöveget mondva ad magyarázatot, és hát a riporter nyilván nem tud keresztkérdezni, tehát nem tudja kétségessé tenni ezt a nagyon gyenge lábon álló történetet. A történet még mindig nincsen vége, mert aztán hát nyilván az elnökségről le kell mondania, mind az IMF-ben, mind pedig hát az elnökjelöltségről. Viszont maradnak nagyon fontos pénzügyi pozíciók, azokat változatlanul ellátja, és amikor utazgat a világban, egy asszisztenciát épít ki maga mellett, akinek az a dolguk, hogy amikor ő befejezte a munkát, akkor minden este legyen valami szexbuli, és ő ott ennek keretében kapcsolódhasson ki. Na most ez odáig jutott el, hogy ezt már a francia igazságszolgáltatás is megsokalta, és kerítés büntette miatt indított eljárást, a kerítés büntette egyébként Magyarországon is, benne van a büntető törvénykönyvbe, erre egyébként nemzetközi szerződések is köteleznek bennünket, hogy aki a prostituáltakat megszerzi, és hát ugye erre a tevékenységre készteti őket, hát azok is legyenek büntethetőek. De hát itt is kiderült, kérem szépen, hogy ez a szerencsétlen Strauss-Kahn nem tudta, hogy azok prostituáltak, hát honnan tudta volna szegény. Úgyhogy ő itt is félmentették. Na most ez a harmadik felesége, aki egy tévés személyiség volt, egy csodálatosan szép és intelligens asszony, aki egyébként mindenben kiállt mellette, a férje mellett, ő tanította meg közszerepelni, ő tanította meg úgy öltözködni, ahogy az egy közszereplőtől elvárható, na most már aztán ő is besokalt. Tehát azt mondta, hogy ezt azért már ő maga se elvált, és hát ugye egyre több pozícióból szorították ki a Strauss-Kahnt, de hát azért attól nem kell félnünk a mai napig, hogy mondjuk szociális segélyen tengeti az életét, mert arab sejkeknek és mindenféle dúsgazdag embereknek ad nagyon hasznos pénzügyi tanácsokat. Legutóbb a francia rivierán tűnt föl egy gyönyörű, szép, ifjú hölgyel, aki sokkal inkább néz ki az ő unokájának, mint feleségének, vagy esetleg élettársának. Tehát megnyugodhatunk, hogy Strauss-Kahn él és jól él, és hát úgy fejezném be, hogy itt a vége, fuss el véle.
Ugye van még folytatása a történetnek?
A történetnek biztos, hogy van folytatása, de maga a négy részes film a dokumentum, mondom, nagyon hangsúlyozom, hogy dokumentum, és őrzi azokat az értékeket, amelyeket egy dokumentumnak őrizni kell, tehát nem kapkod, nem részrehajló, hagyja az embereket beszélni, és valóban olyanokat szólaltat meg, akiknek az üggyel kapcsolatban releváns ismeretei vannak.
Egy valós történetet feldolgozó filmet ajánlott tehát dr. Téglás Péter mai rovatunkban. Ha tehetik, nézzék meg, az HBO Go friss sorozatáról van szó. A történet nem tanulságmentes, és akkor itt nem is mondok mást. Remélem, mindenki feldolgozza a filmet és levonja a megfelelő tanulságokat. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és köszönöm dr. Téglás Péternek az ajánlót.
Köszönöm szépen.